Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel, bocsánat a kölgését, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ebben az időben ugye légkondi van, itt-ott, amott, mindenütt, és hát bizony hol hűvösebb, hol kevésbé hűvös, és akkor ilyenkor az ember mindenféle köhögést összeszedhet. No, de bocsássanak meg ezért a hosszú bevezetőért, tehát Kegyhely műsorunkban, ahogy tapasztalták már ugye két hetenkénti adásunkban, szépen arra szolgatunk a Mária úton végig, és hát legutóbb Miskolc volt az állomásunk, vagy megálló helyünk, és hát itt tulajdonképpen nagyon sok látnivaló van, de hogy maradjunk igazán hűséges zarándokok, a Nagyboldogasszony templomba látogatunk el, ami tulajdonképpen Minorita templomnak is hívják ezt a templomot. 1729 és 60 között épült barokk stílusban. Bal oldalán áll az egykori Minorita rendház, a mai Kelemen Didák fiú kollégium. Jobb oldalán a Földes Ferenc gimnázium helyezkedik el. Egy nagyon szép, impozáns két tornyú épület a bejárat fölött, mint egy nagy monstrancia a látható, nagyon aktuális ez most a készülve az eukarisztikus kongresszusra. Ez a templom nagyon emblematikus épülete Miskolcnak, túl azon a sok-sok, talán nem mindenkinek elfogadható stílusú modern házon és épületen és lakótelepen túl. Ez egy nagyon-nagyon szép templom itt. A 15. században már ezen a helyen templom állt, Szűz Mária tiszteletének szentelve, mégpedig egy gótikus plébánia templom, ami a török hódoltság idején pusztult el, ahogy nagyon sok minden akkor Magyarországon. Az új templom és rendház megalapítója Kelemen Didák, Minorita tartományfőnök volt, aki sikerrel kért templomépítési engedélyt harmadik Károly királytól, és meg tudta nyerni Károlyi Sándor grófot és Erdődi Gábor Antal egri érseket az építkezés támogatójának. Ahogy az ilyen nagy építkezések máshol is, itt is alapkőletétellel kezdődtek, mégpedig 1729-ben tették le ennek a templomnak az alapkövét. Olasz építész Giovanni Battista Carlone volt az építész, aki egyébként Egerben is, mint építész dolgozott. A kolostor északi szárnyának építését, aztán pedig a déli szárnyban lévő iskola és az összekötő egység építése követi. A kereszteket 1751-ben helyezték el a templom tetején, és a teljes készültséget 1760 körül érték el. Páter Kelemen Didák ezt már nem élhette meg, de az általa megálmodott templom kriptájába temették később el. Az 1843-as nagy miskolci tűzvész során súlyos károkat szenvedett ez a templom, leégett a tető, beszakadt a boltozat, míg a harangok is megolvadtak. Viszont a berendezés nagy része azért megmenekült a tűztől. Kedves hallgatóink, mindjárt kapcsolhatnak ugye a Notre Dame-ra, hogy ott is micsoda óriási tűzvész volt. Igen, ilyen tűzvészek vannak, időnként templomok is leégnek. Nekem is egy nagyon szép emlékem fűződik az Alsógödi templomhoz, a régihez, ahova nagyon sokat jártunk édesanyámmal, és aztán az a templom is leégett, és most egy gyönyörű szép új templom van helyette. Igen, a tűz az egy nagyon érdekes dolog. Nagyon jó, ha van, mert ha nincs, akkor fázunk, de hogyha olyankor van, amikor nem számítunk rá, vagy olyan helyen, vagy olyan alkalommal, amikor nem számítunk rá, bizony nagy bajokat is okozhat. Tehát a tűzzel vigyázz, nem véletlen, van az a régi mondás, ugye, hogy tűzre, vízre vigyázzatok. Na tehát ez egy ilyen dolog, tűzre, vízre vigyázni kell. No, ahogy mondogattam, tehát elsőnek a rendházat, majd a tornyokat állították helyre, és 1845-ben készültek el a helyreállítási munkálatokkal. Az eredeti terv szerint állították helyre. 1867-ben lett kész a főoltár, 1880-ban pedig 4 oltárt állítottak, Szűz Mária, Szent József, Szent István és Szent László tiszteletére. És aztán a történelem tovább folytatódik, ugye, és vannak nehéz és sötét időszakok. 1950. június 17-ének éjszakáján a rendházból elhurcolták az ott lakó atyákat, novíciusokat és diákokat, összesen 10 embert. Erről 1999-ben elhelyezett emléktábla emlékezik meg. A templom 1982 óta önálló plébániaként működik, Miskolc újvárosi Nagyboldogasszony plébánia néven, amit 1998-tól, ahol a minoriták szegény konyhát is működtetnek. És hát a templomnak ugye lehetne most elmondani még egy részletes leírását, de hát azt ugye nehéz így magunk elé gondolni és elképzelni. Gondoljanak el egy nagyon szép, nagy impozáns templomot, 2 nagy toronnyal és egy nagyon impozáns kapuval, boltívvel, amelynek magassága 16 méter. Ez olyan magas, hogy az ember, ha egészen fölnéz, akkor szinte hanyatt is esik. És hát aztán lassan elindulunk tovább. Itt ebben a templomban még egy szép Mária éneket hadd énekeljünk el, és utána indulunk tovább a Mária úton egészen Csíksomlyó felé. Kedves hallgatóink, ennek a szép éneknek hallatára szívünk megtelt Mária iránti szeretettel és Jézus iránti szeretettel. De hol van Szent József? Jézus nevelő apja. Ugye? Mi is időnként arra gondolunk, hogy van anyák napja, sok mindenféle nap van, de hát az édesapákra gondolunk-e? Nos, igen. Szeretettel köszöntöm a telefonnál Fehér Pétert, aki a Mária út Egyesület önkénteseként az Egy úton zarándoklat összefogását vállalta, és hát Péter, szeretettel köszöntelek, és mondd el kérlek a hallgatóknak majd, hogy miről is szól ez a zarándoklat, az az Egy úton.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét tudunk beszélni arról, ami egy fontos dolog vár ránk. Én hallgattam közben a műsorodat, Ágnes, itt, ami közben vártam a kapcsolást, és egy érdekes párhuzamot szeretnék vonni a Hősök terén lévő Miskolci Minorita templomnál. Annak idején még ifjabb-ifjabb korunkban volt egy olyan alkalom, amikor bármi ok miatt is egy hátizsákos túránk Miskolcon végződött este, és nem tudtunk hova menni, és ha hiszed, hanem pont ez a templomnak a feljárója, egy gyönyörű lépcsőzetes feljárója van a templomnak, és bizony mi ott hálózsákban és ezzel a kempingmatraccal ott éjszakáztunk a most már feleségemmel, akkori kirándulótársammal, és teljesen érdekes ez a párhuzam, hogy azóta eltelt 30 év, és mégis ugyanezek a pillanatok előjönnek. Hogy miről szól az Egy úton zarándoknap? Azóta már édesapaként sok mindent megélünk, és szoktam viccesen mondani, hogy nemzetközi Zoltán napkor mindig a nőket, hölgyeket, illetve máskor az anyák napját, május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és ha nem is volt egy olyan gondolat, vagy hiányosság, hogy miért, tehát a társunkat, a velünk együtt élő feleségünket hogyan tudjuk együtt ünnepelve, magunkat is megköszöntve, vagy legalábbis hogyan tudjuk egymást elismerve tovább menni az élet hosszú részén, akár egy ifjúkori sátrazással, akár egy család apaként. Ez egy nagyon jó alkalom most az Egy úton nemzetközi zarándoknap, hiszen a felajánlás az idejében az édesapáként fog történni, és itt is kapcsolódok az előző mondatodra, igen, elindulunk Miskolcról Csíksomjó felé, de ugyanúgy elindulunk a következő templomhoz, bárhogy is vagyunk az országban. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan hívják, várják ezt a rendezvényt. Ez a múlt héti beszélgetések után ez jött visszajelzésként.
Tehát akkor már készülnek sokan erre az Egy úton zarándoklatra, amelyik pontosan augusztus 24-én, jól tudom?
Igen, augusztus 24-én, a hatodik alkalommal megrendezett Egy úton zarándoknak kinőtte magát, már nemzetköziről beszélünk, és mindig augusztus 15-ét követő szombaton szerveződik a hétvége miatt. Ez azt jelenti, hogy egy adott település, tehát a Mária út útvonalán a település rendszerekből egy adott kegyhely felé indulnak el zarándokok minimum két oldalról, két irányból. Erre is van jó példa, hiszen valahonnan több irányból indulnak el erre.
És azt tapasztalom, így nézve a Mária útnak a honlapján, egy kicsit szörfölgetve, ugye így mondják mostanában a fiatalok, ugye, hogy ott sétálgatva rajta, azt látom, hogy tulajdonképpen nem csak szigorúan vett Mária úton elhelyezkedő települések vesznek részt ebben az Egy úton zarándoklatban, hanem vannak csatlakozó települések is, tehát akik nincsenek szigorúan véve egészen rajta a Mária úton, de mégis szeretnének ebben a mozgalomban részt venni, hiszen ez a nemzetközi, most már mondhatjuk így, nemzetközi Egy úton zarándoklat, ez igazából egy mozgalommá vált.
Így van, ez egy fontos észrevétel, és köszönöm is, hogy elmondtad, hiszen ez már az elején megfogalmazódott, hogy miért tudunk csak a Mária útra gondolni az első években, aztán persze rájöttünk arra, hogy véges az erőforrás, de a lelkesedés végtelen, illetve a hittel való megerősödése egy-egy jó példaként, vagy egy jó ügyért való melléállás az végtelen, és itt sok példát tudnék felhozni, akár azt is, hogy hogyan csatlakoznak be például a Szomor községből a zsámbéki érkezőkben, mint a Tabányán lakom, tehát ott megvan ez az ismerettség, illetve másik, amit tudok, Hajdunándék Siófokról Andocsra mennek. Tehát a Balaton déli partján jelen pillanatban nincs is Mári út, mégis az elejétől fogva elindul ez a folyamat, és fontos az, hogy maga az egy irányban nézés miatt sok felé elindulnak a mozgolódások, és szeretnének becsatlakozni erről. Itt azt tudom javasolni, gondolni, hogy aki úgy érzi, hogy nincs, tehát úgy látja, hogy szeretne becsatlakozni, viszont a közvetlen környezetében nincs olyan kapcsolata Mária úttal, akkor jöjjön el egy szakaszra segíteni, benelnézni, belekóstolni, és aztán a saját környezetében ezt el tud indulni. Például megint csak a tavalyi évben nagy sikere volt a Lajos Mizsák Kecskemét közti szakasznak. Tehát ott sincs jelen pillanatban Mária út, tervben vannak, mégis elindul egy folyamat. És lehet, hogy azt tudjuk mondani, hogy Lajos Mizsától Kecskemét felé még nincs szakasz, de lehet, hogy onnan elmennek továbbiakban. Ugye a szervezőként látom ezeket a dolgokat, és nagyon szépen köszönöm az önkéntes segítőknek a bejelentkezését, mint szervező, mint szakaszfelelő, és mint koordinátor. Azt kell elmondjam, hogy várjuk szeretettel ezeket az információs leveleket, kéréseket, illetve említetted a weboldalt is, érdemes végignézni azt, hogy hol vannak információk, és persze felveszük a kapcsolatot azokkal az testvérekkel, akik fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy mi újság az én környezetemben, tudok-e segíteni, hol nem. Várjuk szeretettel ezeket az információkat.
Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas és nagy dolog, ugye, hogy Máriaszeltől Csíksomlyóig, és azon kívül meg szerte ágazóan, mint egy olyan, nem is tudom, mint egy szederbokor, vagy mihez hasonlítsam, ugye az erdei szeder azt tud olyan ingákkal ide-oda ágazni mindenhova, és mindent átsző és besző. Tehát, hogy tulajdonképpen egy hatalmas nagy háló alakul, és egy megmozdulás, amiben nekem az a fantasztikus, és azt gondolom, hogy ebben nagyon érdemes belegondolni, hogy azon az egy napon, ahogy te mondtad, ugye egyfelé, most apákért, édesapákért, és azt hiszem, hogy biztos, hogy Szent József ott van valahol ennek az arándoklatnak a közepébe, hiszen Szent József az, aki nagyon is a családoknak a pártfogója, és az édesapáknak a mintaképe, példaképe, kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen, és az egész Kárpát-medence megmozdul. Tehát ez egy annyira nagyon nagyszerű gondolat, és egy nagyszerű érzés, hogy azt hiszem, hogy ebbe érdemes mindenkinek becsatlakozni. És ahogy a múltkor beszéltünk, Péter, talán azt hiszem éppen te mondtad, hogy csak egyszer kell belekóstolni a zarándoklatba, és akkor az ember már nem tudja abba hagyni.
Igen, ez egy kedves gondolat volt egyik zarándok testvérünktől, tehát mint egy emlékeztető oltás mindig szükséges, hogy az ember újra is átélje azt a dolgot, és ez azért nagyon hálás feladat számomra, mert ugye most aktívként teszem amit tudok tenni az ügyért. Azt látom és azt érzem, hogy mennyire hálás dolog tud lenni azok számára, akik ezt nem tudják fizikálisan megélni, viszont lelkiekben igen. És említetted a Kárpát-medencét. Most itt a legutóbbi beszélgetésünkkor Funke Attiláról beszéltem, aki Németországban él, és a Töttingben azon teszi a tetteit, hogy a Mária út, mint olyan, az nem áll meg Máriacellben. Tehát átmegy egész Ausztrián Németországig, vagy ha nem, akkor az ő gondolataiban, a mi imáinkban, erősítésekben ugyanúgy tovább megy, és nem csak Csíksomlyóig megy a Mária út, hanem azon is túlmegy még, és azon is túlmegy az ottani világon, vagy a vidéken, és magukévá tudják tenni az egy célért való útrakelést, és ebben ez a csodálatos. És nem utolsó szempontból, hogy ez mellé, ez a rendezvény mellé odaállnak olyan emberek is, akik tudnak kicsit tenni, vagy pedig tudnak úgy nagyot tenni, hogy látják ennek a fantasztikus erejét. Hiszen itt nem egy ember indul el, hanem egy csoport.
A másik gondolat még, ami így közben eszembe jutott, hogy igazából ez a zarándoklat, ez nem csak kifejezetten a katolikus keresztény embernek szólnak.
Igen.
hanem azoknak is szólnak, akik egy kicsit távolabb vannak a hittől talán, de szívesen elindulnak valamerre, amerre megy a falu közössége, vagy amerre megy a csapat, csoport. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog, és a másik pedig az, hogy ez egy olyan zarándoklat, amiben szívesen, nyugodtan bekapcsolódhatnak más felekezetű, más keresztény felekezetű csoportok is. Én emlékszem arra, amikor első ilyen zarándoklaton voltunk, az első egyúton zarándoklaton, és akkor mi egy református templomból indultunk, ahol a tiszteletes úrtól áldást kaptunk, és úgy indultunk el, és miután Budapestről utaztunk le, de már dél volt, elmondtuk az úrangyalát ott a református templomba. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó alkalom arra is, hogy a keresztények egységét egy kicsit kifejezzük, hogy igen, nekünk egyformán fontos, és azt hiszem, hogy a édesapák azok a református családban is nagyon fontosak.
Ott kell lenni ezekben, és köszönöm, hogy elmondtad, hiszen pont erre céloztam azzal, hogy egységben vagyunk, és nem csupán arról van szó, weboldalon látható Székely János megyés püspök atyának az imádsága.
Igen, ezt majd szeretném felolvasni a kedves hallgatóknak. Igen, igen.
Illetve ez mellett még az is egy információ, hogy Csaba testvér, Bőte Csaba testvér is mellé áll gyakorlatilag. Az elejétől fogva már itt van, itt van az egyúton rendezvény mellett, sőt tavaly pápai áldást kapott a rendezvény. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami előre mutat, és egy picit még előbbre is nézünk egy évvel következő alkalommal, azt tudom mondani, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia is ad tud adni egy olyan lelki alapot, ami miatt, és itt jön elő az előbb említett mondat, egy irányba kell tudnunk nézni, és a Bányi német Feri bácsinak a nagy mondata, ezzel történetet elmondtam már egy párszor, hiszen egy irányba nézünk. Egy úton vagyunk, egy irányba mozdulunk, jelen pillanatban az édesapákért, és ez felekezet független.
Nagyon szépen köszönöm, Péter, ezt a beszélgetést neked, és a kedves hallgatóknak is szeretnénk nagyon-nagyon felhívni a figyelmét erre az egyúton zarándok napra, és biztassák az ismerőseiket, hozzátartozóikat, hiszen ugye a délelőtti hallgatóink talán nem mind aktív emberek, vannak, akik idősebbek, otthon vannak, nem nagyon tudnak kimozdulni, de ajánlják az ismerősöknek, rokonoknak, mindenkinek, hogy igyekezzenek minél többen részt venni ezen a zarándoklaton, mert nagyon érdemes. Zárójelbe csak azt, ugye, nem azért, Péter, biztos te is az elsőtől ott vagy már, és hát én is az elsőtől ott vagyok már mindig, ugye, ahogy már említettem a múltkor, hajléktalanokkal valamilyen módon mindenképpen részt veszünk ebben a zarándoklatban. Jó Isten áldjon, Péter, és köszönöm szépen neked a beszélgetést. Dicsértessék,
köszönöm szépen, Jézus Krisztus. Dicsértessék, mindenki.
Oh,
kedves hallgatóink talán az ének hangulatából, stílusából rájöttek arra, hogy most már nagyon Kelet-Magyarországon vagyunk, és görögkatolikus testvéreink énekéből hallottunk egyet. Utunk során pedig most, ugye Miskolcról eltávolodva, de nem túl messzire, Szirmabesnyőre értünk. Szirmabesnyő ugye Miskolc közelében van, és a következőket lehet róla tudni. 1291-ben említik először ezt a nevet, Besenyő néven. Első lakói a Miskolc nemzetséghez tartozó besenyeiek voltak. 1291-ben Besenyei Sándor fiai voltak Besenyő birtokosai. 1332-ben már megemlítették a Minden Szentekről elnevezett egyházát is. Nevének másik elemét, tehát ez a Besnyőről ennyit, a Szirma pedig a szirmai grófi családról kapta a nevét. Ennek egy igen kiemelkedő tehetséges sarja volt gróf Szirmai Alfréd. Sokoldalú érdeklődéssel és adományozási készséggel, továbbá a múlt században történő számos ásatásnak köszönhetően ma a Miskolci Herman Otto Múzeum régészeti tárában bőségesen találhatók olyan újkőkori réz- és bronzkori leletek, amelyek az bizonyítják, hogy Szirmabesnyő a mai közigazgatási területén már körülbelül Krisztus előtt 6000-től lakott terület volt, ahol földműveléssel is foglalkozó emberek telepedtek meg. Érdekesség még, hogy a művészetet pártoló és gyakorló Szirmai Alfréd a 18. századi barokk kastély és a falu földbirtokos uraként rokonságba került a magyar festészet nagy művészével, Színyei Merse Pállal. Színyei szívesen fordult meg sógoránál, a látogatások alkalmával néhány képét itt festette. Tehát ez a település azon kevés magyarországi település közé tartozik, ahol a nagyművész Színyei Merse Pál többször megfordult, sőt életének egy szakaszát is szívesen töltötte itt és alkotott. A mai nevét Szirmabesenyő, egészen pontosan tehát Szirmabesenyő, 1939 óta viseli. Érdekes adottságokkal és lehetőségekkel bír ez a település. Sík területek, folyó, tó, vonzó hegyi környezet, ipartelepítésre alkalmas terület, nagyszerű előrhetőségi lehetőségek is támogatják ennek a településnek az életét és jövőjét. A szőlő- és bortermelés, ugye ezen a környéken már többször volt a szőlő- és bortermelésről szó, hiszen végig az utóbbi néhány településen ugye beszéltünk arról, hogy milyen jelentős volt a szőlő- és bortermelés. A hagyományok a középkorig vezetnek vissza. Ma már azonban egy kicsit enyészni látszik ez a pince kultúra, bár a szőlőhegyen még sok száz pince van. Különleges, egykori aktív pincefaluként is működő Királyhegy nevű része a településnek megőrzésre és továbbfejlesztésre váró hagyományokat idéz. A lakosság túlnyomó része napjainkra már a környező, szinte szomszédos ipari és szolgáltató kereskedelmi, valamint egészségügyi intézményekben dolgozik. A településen kiválóan felszerelt bölcsöde, óvoda, általános és alapfokú művészeti képzést nyújtó Öko általános iskola szolgálja az ifjabb nemzedék fejlődését. olyan jó olvasni a vidéki településeknek a honlapján, hogy milyen büszkék a saját településükre, és mindegyikből úgy kicseng, hogy hát igen, nálunk érdemes lakni, nálunk érdemes élni, mert nálunk olyan nagyon jó közösség van, és nagyon jó az a környezet, amiben élünk, nagyon szép. Na, néhány szót a látnivalókról. A 18. században épült barokk kastélya, ahogy már említettem, ez a Szirmai család kastélya, gróf Szirmai, ami egészen az államosításig a család tulajdona volt, utána oktatási intézményként működött tovább. Érdekes megjegyezni, nem csak Szinnyei Merse Pál, hanem még Ferenc József is vendégeskedett az épületben. A kastély parkjában született Szinnyei Merse Pál Kerti Padon című alkotása. Ez a kastély park ma már sportpálya, de mégis érdekes ezt megjegyezni, ilyen kis apró részletet. Van katolikus temploma, ez a Kisboldogasszony templom, melyet a gróf Szirmai család kezdeményezett a templomépítést, és 2016-ban a régi plébánia mellé felépítettek egy új parókiát. Tehát egy élő, igazi, eleven közösség van itt. Görög-katolikus templomuk is van. A kiserdő, Szirma besenyői kiserdő szélén építették fel 2000-ben ezt a kis új templomot, amely körülbelül az 500 fős egyházközségnek az igényeit szolgálja, de református is templom is van, ami nagyon tükrözi azt, hogy itt békében megélnek a különböző felekezetek. A Királyhegy ugye persze nem hegy, hanem csak egy dombság, de itt működik egy helyi lovarda. Úgyhogy ifjú legények, vagy leányok, akik szeretnének lovagolni, érdemes elmenni Szirma besenyőre. Aztán van egy Néguskert nevezetű park, és van egy kocka tó, ami nem kocka alakú, de mégiscsak tó, egy kavicsbánya tó. És hát azt hiszem, kedves hallgatóink, ma ennyi fért bele nagyjából ebbe a Kegyhely műsorba, és akkor utolsó szóként hadd olvassam fel azt az imádságot, amit Székely János püspök atya írt az egyúton zarándoklat alkalmából, ugye, amelyet idén az édesapákért tartunk. Mennyei atyánk, te vagy minden ember irgalmas, szerető atya. Örömedet leled gyermekeidben, nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket. Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd, Urunk, az édesapákat. Adj nekik erős és mély hitet, hogy a te forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe. Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá tenni. Kedves hallgatóink, itt még nincs vége az imádságnak, de úgy gondoltam, ugye nagyon kifutottunk az időből, hogy a következő alkalommal folytatjuk, hiszen ez mindig-mindig aktuális, és most szép nyarat kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel. Mária Rádió.
imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.